Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
Jó napot kívánok! A Hír FM szolnoki stúdiójából Hartai Gergely köszönti Önöket. Mai műsorunkban Farkas Bertalanhoz, az első magyar űrhajóshoz kötődő emlékek szolnoki vonatkozásait idézzük fel a Vármegye Székhely sportrepülőterének korábbi parancsnokával. Kisemjenő Bélát ugyanis számos ikonikus emlék és meg annyi páratlan kordokumentum köti az 1980-as űrutazáshoz, és persze az asztronautához, akivel nemrégiben Szolnokon is találkozhatott. A parancsnok az elmúlt 44 évben jó néhány relikviát megőrzött gyűjteményében, amelynek emblematikus darabjairól nekünk is mesélt. Az elkövetkezendő percekben Kisemjenő Bélát hallják. Tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban. A mai témánk Farkas Bertalan magyar űrhajóshoz kötődik, ugyanis itt Szolnokon, mint sok helyen ismert, itt őrzik Farkas Bertalan visszatérő egységét, és Szolnokon most már úgy tűnik, hogy hosszabb ideig, tehát meghosszabbított ideig lehet megtekinteni ezt az egységet, hiszen a nagy érdeklődésre való tekintettel 2025. december 31-ig lehet megcsodálni az űrutazás iránt érdeklődőknek ezt a kis kabint. Ehhez a témához kapcsolódnánk oly módon, hogy önnek is van jó néhány olyan emléke Farkas Bertalanhoz, amit érdemes megosztani. Hát arra kérném, hogy velünk is ossza meg ezeket az élményeket, emlékeket.
Köszöntöm a kedves hallgatókat! Koromnál fogva részese voltam az űrhajós képzés kezdetének, vártuk, hogy mikor lesz a űrutazás, és mivel az MHS-nél dolgoztam, kaptunk egy feladatot az űrrepülés napjára, hogy propagáljuk, illetve népszerűsítsük a szovjet-magyar közös űrrepülést. Ez úgy történt, hogy különböző propaganda anyagokat kaptunk, és abból végeredményben tablókat kiállító helyekre raktunk ki, és az érdekessége az volt ennek, hogy két borítékot kaptunk, egy A és egy B változatot, mert a két űrhajóst az utolsó pillanatig nem tudtuk, hogy ki fog repülni. Magyari Béla, illetve Farkas Bertalan volt ugye az aspiráns a repülésre, és mi vártuk késő estig, még megérkezett a hír, hogy Farkas Bertalan lett a szerencsés nyertes. Ekkor a feladat az volt, hogy az ő nevéhez kapcsolódó, illetve az ő képeihez kapcsolódó anyagokat fölkasírozzuk, kirakjuk a tablókra, viszont egy másik feladat az volt, hogy tüntessük el a Magyari Béla dokumentumait. Én már akkor is régi gyűjtő voltam, és megéreztem, hogy ez egy történelmi jelentőségű nap, tehát ezeket megsemmisíteni nagy dőreség volna, és ezért hál' Istennek eltettem, elraktam a földön maradó űrhajós, kiképzett űrhajósnak az anyagát is. Tehát így most birtokomban van a Magyari Béla különböző képek, különböző naptárak, tehát kiképzett űrhajósként titulálták már akkor őt is, de sajnos ő nem repült. Farkas Bertalannal később aztán többször találkoztam, amikor Szolnokra jöttek, akkor a sportrepülőtéren azzal a repülőgéppel, amivel a kiképzésüket kaptak Béla is, meg Farkas Bertalan is, kivittük a repülőtérünk, tehát a sportrepülő bejáratához, fölcipeltük nagy nehezen sorompókon keresztül, és ott egy ilyen kis díszőrséget álltunk, mikor repülőtársaim ott álltak egyenruhába, az MHS-nek már akkor volt formaruhája, és mikor elvonultak előttünk, akkor nagy ovációval köszöntöttük, mentek a repülőtérre, tehát a katonai repülőtérre mentek. Később volt egy rendezvény, egy repülőnap Dunaújvárosba, akkor találkozhattam mind a hárommukkal, tehát Kubaszovval, Farkas Bertalannal, illetve a kiképzett űrhajóssal, Magyari Bélával is. Kihasználtuk az alkalmat nagy tülekedéssel, sikerült mind a három űrhajós aláírását begyűjtenünk, ez, hogy mondjam, példaértékű volt, mert mindenki aztán hozott valamilyen dokumentumot. Nekem szerencsém volt, mert olyan anyagokat tudtam vinni már akkor, hogy tényleg kordokumentumként birtokomban vannak különböző képek, aláírások, és ez így hosszú távon egy történelmi. Tehát részese voltam, úgy mondom, az űrhajós találkozóknak.
Milyen az első élménye Farkas Bertalanhoz, amikor először találkoztak?
Amikor először találkoztunk, az tulajdonképpen a személyes találkozás, az a sportrepülőtéren volt, akkor én már a repülőtér parancsnoka voltam, csörög a telefon, a katonai repülőtérről telefonálnak, hogy itt van Berci. Hát mindenki így szólította egyébként, én is ugye tegeződünk vele. Berci, a mi Bercink volt, így mondjuk, és szeretne repülni. Igen ám, csak Farkas Bertalant a Gagarin példájából adódóan, illetve a többi repülő ember példájából adódóan a Magyar Népköztársaság hőse volt, nem repülhetett, letiltották a repülésről. Tehát semmiféle magánrepülést nem végezhetett, tehát utasszállítón természetesen vitték, de magánrepülést nem végezhetett. Mondom, hogy ez nagy rizikó, mert ha kitudódik, akkor én lehet, hogy pályát vesztek és kirúgnak, de hát most mit csináljunk? Egy kérés volt, teljesíteni illett volna, és akkor mondtam, hogy na, akkor oké, civilbe settenkedjenek ki a repülőtérre, jöjjenek oda a vörös négyszögbe, beszélgessünk, társalogjon a többiekkel, és akkor majd föltűnés nélkül egyszer csak elmegyünk repülni. És így egy 142-essel a Sierra Golf Alfával sikerült is a tószegi égtérbe kirepülnünk, kimennünk, és egy 30 percet repültünk Bercivel együtt. Erről több fölvétel készült, és az érdekessége az, hogy mikor a leszálló egység megérkezett ide Szolnokra, akkor volt egy találkozó, és akkor tudtam vele aláíratni a képet, mert ugye közben nem találkoztunk, mert elszólított egymástól sors bennünket.
Emlékezett az akkori időkre az első...
A képet látván látszott az arcán, hogy fölrémlik neki, bár ugye rengeteg emberrel találkozott, ezt úgy szoktuk mondani, hogy egy király ismeri az alatt valamit, de nem tudja, hogy honnan. Tehát ő is tudta, mikor a képet meglátta, akkor már utána elengedt neki, hogy tényleg repültünk ott egy jó 30 percet légteret, mi repültünk pár bukfent szorsó különbözőket hajtottunk végre.
Láthattam jó néhány képét, illetve különféle dokumentumokat, amelyek Farkas Bertalanhoz, illetve az űrutazáshoz köthetők. Hány ilyen dokumentumot őriz, és mit kell ezeknek a hátteréről tudni?
Hát mint gyűjtő mindent összeszedtem. Tehát ami a Farkas Bertalan repüléséhez, illetve az űrkutatáshoz kapcsolódott könyvek is előkerültek, és körülbelül 100 olyan dokumentumom van, ami a Farkas Bercék, hát Bertalanék repülésével, de ebben természetesen Kubaszovról is még több anyag van, Béláról is, hát sajnos Béla már nincs köztünk, vele nem is találkoztam, a Dunaújvárosi repülőnap óta nem is találkoztam utána vele.
Ez mikor is volt, 1981-ben?
81-ben volt a repülőnap, repülő 81-ben volt, nagy rendezvény, különböző kiadványok készültek akkor, tehát MHS kiadványok készültek akkor, és azokból is, amit tudtam, összegyűjtöttem. Természetesen a kiadott propagandaanyagokat, jelvények, hasonlók, azok mind birtokomban vannak. És érdekesség még, amit visszatérek az előző mondataimhoz, hogy a repülőgép, amivel kiképezték őket, az egy Z326-os volt, Zlin-326-os volt, a Tango Romeo Zulu TRZ lajstromjelű, és ezt az MHS fölbomlása környékén valahogy eladták Amerikába. Eladták Amerikába, a repülőgép ma is repül, de a légcsavarját azt leszereltük, és az itt maradt nálam. Itt maradt nálam, mert már csak 30 óra volt benne, tehát az jelenti, hogy gyakorlatilag már nem szerelték, nem repülhetett tovább az a légcsavar, ki lejárt az üzemideje, és vagy eldobták volna, vagy elviszik Amerikába, aztán ott egy amerikai gyűjtőnél van. Így jobbnak láttam, hogyha Magyarországon marad. Hál' Istennek még a hátsó részén, tehát ami nem látható rész, az agy hátsó részén a Tango Romeo Zulu felirat, tehát a TRZ is rajta van, tehát bizonyítottan az a légcsavar, amivel Farkas Bertalan is repülhetett.
Mit kell még tudni erről a gépről?
Ez egy kétüléses kiképzőgép volt, több változata volt a 223-os, 526-os, 726-os, tehát ezek már módosított jobb példányok voltak, jobb motorral, vagy jobb légcsavarral, például már ugye önbeálló légcsavarokkal, de a TRZ az két légcsavarral dolgozott, egy fa légcsavarokról beszélünk, nem állíthatók, volt egy hagyományos, és egy úgy mondják, hogy sebességi légcsavar, ez a profilja más volt, tehát nagyobb teljesítménnyel tudott dolgozni. Sokat repültem vele, sokat repültem Békés Csabán is, sokat repültem, tehát sok repülőgépvezető ezzel kapta a képzését, aztán persze típus selejt lett, jöttek az 526-osok, utána a 726-osok, itt Szolnokon is volt. Ezek mind kétüléses kiképzőgépek egymás mögötti üléssel. A vezetőülés általában az első ülés volt, de már a 726-osoknál a hátsó ülés volt, és illetve volt, hogy mind a két ülésből repülhető volt.
Amikor bemutatták itt Szolnokon annak idején ezt a visszatérő egységet, látta-e esetleg, kimente erre a programra?
Igen, ott voltam az előadáson is, a Farkas Bertal előadásán is, és mint említettem, ott tudtam aláíratni a végén már, persze, mikor már szétszélett a nép, akkor lehetett, hát nehezen lehetett hozzáférni. Szerencsém van, mert Bertalannak van egy jó barátja, Gavaldik Zoltán, aki fényképész, és őt szokta fölkérni, hogyha valahová megy, készítsen fotókat, és Gavaldik Zoltán nekem is jó barátom, tehát így megvan a körbezárult, és ő beszél Bercivel, hogy húzódja egy kicsit félre, mert majd jövök egy nagy képpel, és azt alá kéne írni. És akkor így sikerült aláíratnom. Beszéltünk pár szót, mondtam neki, hogy van, mint van, meg én is, hogy együtt repültünk, és de hát ott van 60 ember, 50-60 ember még ott állt a hátam mögött sorba, hogy ők is, meg a gyerekek fényképezkedtek vele. Ott készítettem fölvételeket is természetesen, meg videót is. Hát sokan voltunk, először volt vagy 20 vagy 30 szék, utána nem győzték az ottani alkalmazottak hordani a széket, vagy 150-en összejöttünk, vagy még többen. Úgyhogy mi már akkor a széksor közepére kerültem, mert mögém raktak egy rengeteg, legalább 100 széket biztos.
Itt azért az asztalon a beszélgetésünk előtt több másfajta képet is kihelyezett. Ezeknek mi a történet, mit kell erről tudni? Több űrhajós is látható egyik-másikon. Ezek mikor, melyik időszakból származnak? Van-e esetleg valamilyen különleges történetük?
Történetük, azt mondom, hogy a két boríték, tehát ez a két natur boríték, amivel benne voltak a dokumentumok, tehát a címkék, különböző matricák, meg a naptár, az nap bontottuk föl, mikor repültek, tehát ekkor kezdődött. Utána természetesen sorba jöttek a propagandaanyagok, így megjelent a bélyeg, a bélyeg blokk, és az Interkozmosz föliratokkal, első napi bélyegzéssel. Utána volt ilyen, hogy a Nemzetközi Asztronautikai Kiállítás Kongresszus, arra is különböző anyagok, és rengeteg olyan kép a Dunaújvárosról, Dunaújvárosi repülőnapról, MHS repülőnap, Dunaújváros, itt még más anyagok is vannak, de hát mindent nem tudtam prezentálni, és azután pedig rengeteg kép.
Látható itt egy boríték, amelyen Farkas Bertalan aláírása látható, itt a Magyari Bélái is nyomon követhető. Erről mit lehet tudni?
Igen, ez szintén Dunaújvárosban sikerült aláíratni. Itt a három aláírás szerepel, Kuvaszov, Farkas Bertalan és Magyari Béla. Ez elég ritka dolog, mert én úgy tudom, hogy Kuvaszov utána már nem járt Magyarország. Lehet, hogy járt, de nagyobb rendezvény nem volt, tehát aláírási lehetőség nem nagyon volt, tehát ez egy ritka kordokumentum, hogy mind a három űrhajós aláírta.
Összesen az űrhajózáshoz kapcsolódóan hány dokumentumot őriz?
Hát, ami jelentősebb, az körülbelül 100 darab lehet tárgyakkal együtt, mert aztán ebben természetesen a Gyufa címkétől kezdve a bélyegig minden benne van, könyvek, körülbelül 100 darab, ami, de apróságok lehet, hogy 100-150-200 darab lehet, ami az űrkutatással kapcsolatos.
Melyikre a legbüszkébb?
Hát a légcsavarra vagyok a legbüszkébb, mert az tényleg annyira személyes és annyira kötődik a Farkas Bertalan az űrkutatáshoz, hogy ilyen nincs más.
Ahogy említette, a repülőgép maga Amerikába került. Ennek a további sorsát lekövette, lehetett azt tudni, hogy mi lett ennek a gépnek a sorsa? Ki az, aki használta? Adott esetben magántulajdonba került ez a gép?
Magántulajdonba került, nagyjavították, átalakították, korszerűsítették, tehát a műszerezettséget korszerűsítették, illetve hát a rádiórendszert is ugye át kellett alakítani, mert uram, bocsá, hát mi elég fapadosan rádióztunk még abban az időszakban. Én emlékszem, hogy én a második világháborús bőr haubékkal, tehát fejvédőkkel rádióztam a 326-osba, és mindig gond volt, hogy a csatlakozó kábelek elhasználódtak, eltörtek, és kellett szerezni másikat, újakat. Úgyhogy azok is a birtokomban vannak, tehát azok a fejvédők azok magántulajdonban állam vannak, mert majdhogy nem mind én vettem, hogy tudjak repülni, sőt olyan is van, amit fogalmam nincs, hogy hogy tudtam beszerezni, de kompatibilis volt, tehát össze tudtuk szerkeszteni, dolgozott vele a rádiónk, de állítólag valami vadászgépből került 2 vagy 3 darab a tulajdonomba, és én azzal repültem, az kényelmesebb volt, mint nyáron el lehet képzelni, plexi alatt a bőrhaubéba oktatni 6 órát mondjuk Békés Csabán. Az egy kicsit fejbőr próbáló volt.
Kanyarodjunk vissza az 1980-as űrutazáshoz. Ugye azóta jó pár év eltelt már, őrzi ezeket a dokumentumokat ma is. A mai kor űrben kivitelezett vívmányaihoz, űrutazásaihoz kötődően vannak-e vagy gyűjteményi anyagai, vagy pedig egyáltalán a mai űrkutatási eredményeket nyomon követi-e?
Természetesen figyelemmel kísérem a mai űrkutatási programokat is, illetve hát az érmeket, bélyegeket, kiadásokat, amik a különösebb nagyobb rendezvényeket megjelennek, és most ugye drukkolok a 4 fiatal emberünknek, akik készülnek majd valaki közülük az űrbe, és most vannak képzés alatt. Itt Szolnokon is voltak egy pár feladatot végrehajtani.
Önről ugye tudják itt Szolnokon, hogy a sportrepülőtérnek a korábbi parancsnoka. Akkor, amikor ön volt parancsnok abban az időszakban, milyen volt a repülési élet, hogy kell elképzelni az akkori Szolnokot, illetve az akkori repülési élményeiről egy picit osszon meg néhány gondolatot?
Említettem volt, hogy papados módon repültünk. Tényleg, hát ez már 30-40 éve volt, 50 éve volt. Nagyon kezdetlegesek voltunk. A rádiónk is olyan volt. A berendezéseink is olyanok voltak. A felszerelés is egyszerű, de lelkes csapat volt. Repültünk, és például ilyen, hogy hangrögzítő berendezés nem volt a repülőtéren. Ami most elengedhetetlen, mert egyszerűen ilyen GPS, meg hasonlókról nem is hallottuk. Én egyszer utána később repültem, és akkor kaptam kölcsön egy GPS-t, de nem sokara mentem vele, mert próbálkoztam. És a legelső berendezés, ami például a repülőtéren történt, az hangrögzítés, az egy Tesla 6-sávos szalagos magnetofon volt. Na most, amikor az MHS megszűnt, ez EBEC 30-adjára került. Az EBEC 30-adja azt jelenti, hogy ezt is én tettem el, tehát a reptár, hogyha valaha majd igényt tart rá, akkor ezeket a dokumentumokat is, illetve ezeket az anyagokat oda tudom adni, mert ez tényleg az egész repülőnap azzal kezdődött, hogy leültünk, a többiek mondjuk dolgoztak kint, hordták ki a repülőgépeket a hangárból, én meg leültem oda fönt a toronyba, és próbáltam telefonálni, valahogy összeköttetést kapni a repülőtérre a katonaival, egyeztetni kellett mindig a katonai repülőtérrel, hogy ők hogy repülnek, mind repülnek, és volt, hogy megegyeztünk, hogy ők, mit tudom, hogy jobb körön megyünk, még bal körön megyünk, tehát egymástól elforogva, széliránytól függően. Tehát először is egy telefonálás, utána az MHS központba, itt a repülőfőnökség, illetve az országos repülésirányítás központba telefonozni, még emlékszem, erbeszélgetést le kellett kérni, az azt jelenti, hogy a hívott fél fizeti, és akkor nagy nehezen 9 óra fele visszacsörgött, hogy na, mehetünk, vagy korlátoztak, vagy nem korlátoztak, magasságkorlátozás volt. Tehát nehéz volt abban az időszakban egy repülőüzemnapot összehozni, ezért mindig nagyon korán keltünk, mindig hajnalban már kint voltunk a repülőtéren, és elcsodálkozom most, hogy nézem a hangát, ott járok el sokszor, hogy hát még 9 órakor ki se pakolták a repülőgépeket. Mi már 9 órakor kint voltunk a starton, igaz, hogy még nem volt engedély, meg lehet, hogy csak 11-kor volt, de már mindent kivittünk a repülőtérre, készen létbe legyünk, hogyha idő indul, akkor engedély van, akkor rögtön tudjunk repülni.
Milyen feladatokat szoktak végrehajtani?
Tehát először is a kiképzés ment, a repülőgépvezető, tehát hajnalba, ugye csendes jó időbe a kiképzések mentek, tehát az iskolakörözés csörlésből. Most azt kell tudni, hogy a mostani csörlőkötél például már 1000 méteres csörléseket is létre tud hozni az ember vele. De abban az időszakban acél kötelünk volt, nagy, nehéz és rövid. Ha 300 méterre fölmentünk, akkor már boldogok voltunk. Most 300 méterről például egy C-vizsgát megrepülni, ahol termékelni kell, tehát a föláramlásokat ki kell használni, az elég nehézkes. Mert el sem tudom képzelni, hogy most egyáltalán hogy lehetne ezt most újra megcsinálni, hogy valakit 300 méterre fölcsörölnek, és repülj, ameddig látsz. Tehát nagyon rövid volt az iskolakörő, 5 perces iskolaköröket repültünk. Utána, amikor az időjárás kezdett melegedni, akkor a föláramlások ugye elindultak, akkor mentek a C-vizsgák, közben, hogyha olyan volt, hogy valakinek éppen még kellett idő, vagy fél óra, vagy óra repülés, akkor azokat elindítottuk, próbálkoztak. Tehát ugye napi 5 felszállást lehetett végrehajtani, és próbálkoztak magasságot is repülni, 1000 métert, ez volt az alap, és hát elég nehézkesen dolgoztunk azokban az időkben, de hát ez már 30-40 éve volt. Azóta olyan technikai berendezések jöttek, hogy a navigáció is megváltozott, a repülőgépek is megváltoztak természetszerűen, és ha az ember úgy visszanéz azokra a tákolmányokra, amikkel mi tudtunk repülni, még ugye ott volt a lepke, hát a góbé az már, ugye a Rubik-féle góbé az már egy rendes, normális kiképzőgép volt, de a mai napra már az is elavult, és a teljesítménygépek, az Esztergom például, amit egyébként is csak kukának hívtunk, egy bádog repülőgép volt, hát az a mai korban már nem nagyon állná meg a helyét. Bár még úgy tudom, hogy repül Magyarországon, de csak nosztalgia repülésre, tehát gyakorló repülés már nem nincs vele, teljesítményrepülés nincs vele.
Ez egy nagyon komoly szakma, a repülés óriási felelősséget igényel. Hogy került kapcsolatba ezzel a közeggel, és hogy, mikor döntött úgy, hogy önnek ez a pálya kell?
Hát gyakorlatilag így születtem, így is mondhatnám, mert nagyon érdekes a pályafutás. Én már édesanyámtól is a repülés szeretetét kaptam, ugyanis volt itt egy repülőtér Szolnokon, meg Kecskeméten, és közte repültek a háború előtt különböző futárgépek. És édesanyám kapcsolatba került egy ilyen futárrepülővel, aki egy esküvőn jöttek össze, aki repkedett Szolnok és Kecskemét között, de a anyukám még tanyájánál, tehát a nagymamám még tanyájánál volt anyukám, és ott nagyon sokszor alacsonyra lejött, és integettek hasonlóan. És azt később egy esküvőn össze találkoztak. És már őről tudtam, nem tudom a nevét sem, semmit nem tudok, csak azt tudom, hogy anyukám később találkozott vele, persze nem lett ebből happy end, apukám az nem repült, és a másik pedig az, hogy volt egy nagybátyám, aki korán elhalt, megsérült, gerincsérülés, korcsolyázás közben gerincsérülés szenvedett, és ő nagyon ügyeskezű kis ezermester volt, meg verseket írt, énekeket írt, tehát humán és reál feladatokat is végrehajtott, illetve dolgokat is tudott művelni, és ő készített az alsó épületünk két végére egy-egy repülő makettet, ami egyik megvan, és ez egy nagyon 20-as évekről beszélünk, nagyon kezdetleges légcsavarral, tehát egy lemezből hajtott légcsavarral, és tulajdonképpen én, amikor megszülettem, akkor ha kimentem az udvarra, akkor már láttam azt a mozgó valamit, és most így 76 évesen visszaemlékszem, hogy nagyon-nagyon kicsi voltam, mikor már tudtam, hogy az valami érdekesség repülő. A későbbiek során pedig egy PZL 101-es mezőgazdasági repülőgép volt, amikor életemben először találkoztam közvetlen kész közelbe repülőgéppel Tiszavárkonyon, az úgynevezett Pecek-saroknál, tehát itt a Tószegi úton, ha megyünk Várkonyt elhagyván, és utána balra kanyarodva Vezseny felé, ott volt egy kis legelő, onnan repült egy mezőgazdasági gép. És az 56-os időbe, 56-ba pedig láttam azt a repülőgépet, azt a MiG-15-öst, ami kirepült Tiszakécskére, és a sajnálatos vérengzést végrehajtotta. Oda-vissza láttam repülni ezt a gépet, de közben édesapám is elkövetett egy nagy hibát, egy modellt vett, megvett egy modellt, ami nagyon rosszul repült. Valamilyen verseny lehetett, és össze akarták törni. Hazahozta, ez egy A2-es repülőgép, vitorlázó repülőgép volt, modellrepülőgép, de akkor még 7 éves se voltam, tehát még nem voltam eléggé érett arra, hogy elhatározzam, de én ezt valahogy megfabrikáltam, és nekem repült. Hát az én igényeimnek megfelelően tudtam vele repülni. Most ide tartozik még, hogy az úttörőházban működött egy modellező szakkör, és jó barátom Kaposvári Zoltán, aki még a mai napig is 70-valahány évesen repül berepülő pilóta, illetve oktató pilóta. Együtt kezdtünk, tehát van olyan kép, ahol még kis pici gyerekként, hát nem pici gyerekként, hát vagyunk, tudom én, 7-8 évesek, 9 évesek, 10 év, nem tudom még, de még nem középiskolások vagyunk. Repülőgépeket építünk. A kis Károly, a gépipari tanára volt a szakkör vezetője. És ez már, mikor az ember repülőgépet épít, amikor elkezd a repüléssel foglalkozni, és most már nem úgy néz a repülőgépre, mint valami, mit tudom, játékszerre, akkor az már egyenes út ahhoz, hogy megy. Jelentkeztem is én a Kiliárra, de nem sikerült, mert nem indult évfolyam, így katonai főiskolára kerültem, a Kossuth katonai főiskolára, és onnan leszerelvén, tehát mindenképpen katona akartam lenni, és repülőkatona akartam lenni. És akkor, mivel ez nem sikerült, akkor elmentem Nyíregyházára, és a Nyíregyházi Főiskola, Mezőgazdasági Főiskolán repülőgépvezetőként végeztem, gépész üzemmérnökként, repülőgépvezetőként, és Abátszalókon mezőgazdasági repülőgépvezetőként dolgoztam. Ezután kerültem Szolnokra az MHS-hez, és az MHS repülő főoktatója lettem, utána később a repülőtér parancsnoka, és ez volt a pályám. Körülbelül 20 ezer földszállást repültem 6 ezer óra körül.
Hogyha már ilyen sok ez a 20 ezer, azért ez szép mennyiség. Az elsőre emlékszik-e, hogy mi volt, milyen volt az első repülése, izgult-e, milyen élmények kötik ehhez?
Tulajdonképpen soha nem izgultam annyira, tehát a repülés valahogy úgy rivódott belém, hogy mondták is többen, hogy nincs félelemérzetem, nem is volt soha. Mind a kettőre emlékszem, az első motoros repülésemre is, illetve az első vitorlázó repülésemre is emlékszem. Annyit jegyeztem meg az első repülés után, hogy valahogy ugye a terhelést még akkor nem ismertem, tehát a negatív terhelést, és a csörlésbe éreztem, hogy megy le a fejem a fenekem felé. Ez volt a vitorlázó, és mondtam is, hogy nem ilyen kifejezéssel, nem ilyen szavakkal, de mondom, nagyon szép, jó érzés volt, jó élmény volt. És a másik, amikor a Nyíregyházi Főiskola elindult, tehát a repülés kezdete előtt volt egy találkozó az oktatókkal, illetve egy bemutató Budaörsön, és akkor repültem Baranyai Ferenc volt oktatómmal, ő lett később, tehát ő vele repültem először motoros géppel. És képzőjében a Nyíregyházi Főiskolán ő lett az oktatóm, és őtől, az ő kezétől tanultam megrepülni.
A műsoridőnk hamarosan a végéhez közeledik, én szeretném megköszönni, hogy befáradt a stúdióba, és hogy megosztotta velünk ezeket a gondolatokat. További kellemes napot kívánok önnek.
Köszönöm szépen.
Ez volt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.